Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Húsvét hétfői adásunk témái: a feltámadott megjelenései az evangéliumokban. Tisztelgés a 95 éves emeritus pápa 16. Benedek előtt a Názáreti Jézus című könyvének olvasásával. Bálint Sándor Eukarisztia tisztelete címmel kiállítás nyílt a Szegedi Dóm altemplomában. Barna Gábor néprajztudós egyetemi tanár tudósítása. József Ratzinger 1927. április 16-án született, és most éppen Nagyszombaton, húsvét vigíliáján ünnepelte 95. születésnapját. Miközben a kedves hallgatók nevében is szeretettel köszöntjük, és Isten áldását kérjük az életére, egy részt olvasunk fel a Názáreti Jézus című művének második kötetéből, amely a föltámadt üdvözítő megjelenéseit jeles módon is a tanítványokkal közös étkezéseinek mély teológiai jelentőségét tárgyalja. Jézus megjelenései az evangéliumokban. Azokban a jelenésekben, amelyekről az evangelisták tudósítanak, az Úr olyan emberként jelenik meg, mint mindenki más. Együtt megy az Emmauszi tanítványokkal, hagyja, hogy Tamás megérintse a sebeit, sőt Lukács szerint egy darab halat is nyújtanak neki, hogy egyen belőle, és így bizonyítsa valódi testi mi voltát. De ezek az elbeszélések sem állítják, hogy egyszerűen olyan ember, amilyen a halála előtt volt, most újra visszatérten. Föltámadásával Jézus nem a tapasztalati valóságba tért vissza, amelyhez hozzátartozik a halál törvénye, hanem új módon él közösségben Istennel, a halál számára immár végleg hozzáférhetetlenül. Másfelől fontos, hogy a feltámadottabb való találkozások nem belső történések vagy misztikus tapasztalatok, hanem valódi találkozások az élővel, aki új módon birtokolja testét, és testi lény is marad. Lukács nagyon nyomatékosan hangsúlyozza ezt. Jézus nem szellem vagy lélek, ahogy az apostolok az első pillanatban rettegve gondolják, hanem van húsa és csontja. Jézus a feltámadásával nem a holtak országába jön, amelyet végleg maga mögött hagyott, hanem épp ellenkezőleg a tiszta élet világából érkezik, Istentől, mint az igazán élő, ő maga is, mint az élet forrása. Lukács a lélektől való különbséget azzal mutatja meg drasztikus módon, hogy azt mondja: Jézus, amíg mindig bizonytalan tanítványoktól ennivalót kért, és szemük láttára evett egy darab sült halat. A legtöbb magyarázó úgy gondolja, hogy Lukács túlzásba esett apologetikus igyekezetében. Hogy egy efféle kijelentéssel Jézust visszahozna az empirikus tapasztalati testi mivoltba, amelyet ő a feltámadással már elhagyott. Így saját elbeszélésével kerülne ellentmondásba, amely szerint Jézus hirtelen olyan testben jelenik meg tanítványai között, amelyet nem kötnek a tér és idő törvényei. A föltámadott találkozásait a tanítványokkal Jeruzsálemben az Emmauszi történet előzi meg. Ennek végén Jézus asztalhoz ült a tanítványokkal, vette a kenyeret, elimádkozta a dicsőítést, megtörte a kenyeret, és oda nyújtotta a két másiknak. Ebben a pillanatban megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt a szemük elől. Az Úr asztal közösségben van övéivel, ahogy az előtt, dicsőítéssel és kenyértöréssel. Aztán eltűnik a külső tekintet számára, de éppen eltűnésével nyílik meg a belső látás. Felismerik őt. Valódi asztalközösség, és mégis új. A kenyeret megtörve megmutatja magát, de csak tova tűnésében lesz igazán felismerhető. Belső struktúráját tekintve a két étkezés történet nagyon hasonlít ahhoz, amit a János evangélium végén találunk. A tanítványok mögött ott van egy eredménytelen éjszaka, egy hal sem került a hálójukba. Reggel Jézus ott áll a parton, de ők nem ismerik fel. Megkérdezi őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Miután nemmel felelnek, arra biztatja őket, hajózzanak ki újra. Ekkor pedig igen gazdag fogással térnek vissza. Ezután Jézus maga, aki halat tett a parázsló tűzre, meghívja őket. Gyertek, egyetek, és most tudták, hogy Jézus volt az. A feltámadott étkezéseinek megértéséhez különösen fontos és tanulságos az utolsó elbeszélés. Ezt az apostolok cselekedeteiben találjuk. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, ne hagyjátok el Jeruzsálemet. Lukács három elemről beszél, amelyek a feltámadottnak és övéinek együttétét jellemezték. Megjelent nekik, beszélt, együtt evett. Megjelenni, beszélgetni, együtt enni. Ez a feltámadott önkifejezésének három összetartozó módja, amelyekben megmutatja, hogy ő az élő. A harmadik elem megértéséhez, amely az első kettőhöz hasonlóan a 40 napra érvényes, lényeges szempontot ad a Lukács által használt szűn alizomenos szó. Szó szerint fordítva azt jelenti, verjük együtt sót fogyasztva. Biztos, hogy Lukács gondosan megválasztotta ezt a kifejezést. De mit is akar ezzel mondani? Az Ószövetségben a kenyér és a só, illetve önmagában a só fogyasztása másokkal együtt tartós kapcsolatokat hoz létre. A só a tartóság garanciájának számított. A só a halál lényegéhez tartozó romlás és enyészet ellenszere. Minden étkezés szembeszáll a halállal, az élet fenntartásának egy módja lesz így. Jézus só evése a feltámadás után, amellyel eszerint az új és örökké tartó élet jelekként találkozunk, a feltámadott és az övéi új közös lakomájára utal. Szövetség esemény ez, amely így belső kapcsolatban áll az utolsó vacsorával, ahol az Úr megalapította az új szövetséget. A só evésének titokzatos üzenete így kifejezi a belső kapcsolatot, a Jézus szenvedése előtti étkezés, illetve a feltámadott új asztal közössége között. Övéinek ételül adja önmagát, így részt ad nekik saját életéből, magából az életből. Végül ezzel kapcsolatban érdemes még Jézusnak azokat a szavait is felidéznünk, amelyeket a Márk evangéliumban találunk. Mindenki tűzzel sóznak majd meg, a só jó, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással. Néhány kézirat a Leviták könyve egy szövegéhez kapcsolódva még hozzáteszi, minden áldozatot sóval sóznak meg. Az áldozatok megsózásának szintén az volt az értelme, hogy megfűszerezze az adományt és megvédje a romlástól. Így különböző jelentések összjátéka valósul meg. A szövetség megújítása, az élet adománya, saját létük megtisztítása, hogy Istennek szánt adományjá lehessünk. Amikor Lukács az apostolok cselekedeteinek kezdetén összefoglalja a húsvét utáni eseményeket, és ott a föltámadott az övéi asztal közösségéről a szűn alizomenos, másokkal együtt sót fogyasztva kifejezéssel beszél, akkor ez az új asztalközösség egyfelől megmaradt titoknak, másfelől viszont éppen lényege lesz láthatóvá. Az Úr újra bevonja övéit a vele és az élő Istennel való szövetségi egységbe. Részt ad nekik a valódi életből. Őket magukat élővé teszi, saját életüket fűszerezi a passiójában való részvétellel, szenvedésének tisztító erejében való osztozással. Kívül esik képzeletünk körén, hogy konkrétan hogyan valósult meg Jézus és övéinek asztalközössége. Belső lényegét azonban felismerhetjük, illetve beláthatjuk, hogyha másként is, de a föltámadott lakomája folytatódik a liturgikus közösségben, az eukarisztia ünneplésében. Összefoglalásul tegyük fel most újra a kérdést, milyen jellegű volt a feltámadott Úrral való találkozás? A következő megkülönböztetések fontosak. Jézus nem a köznapi, biológiai életbe visszatért személy, akinek a biológia törvényszerűségei szerint egy napon újra meg kellene halnia. Jézus nem valamiféle szellem vagy lélek. Ez azt jelenti, nem olyas valaki, aki tulajdonképpen a holtak országába tartozik, valahogy mégis meg tud mutatkozni az élők világában is. A feltámadottal való találkozások azonban a misztikus tapasztalatoktól is különböznek, amelyekben az emberi szellem egy pillanatra kiemelkedik magából, és észleli az Istenének és az örökkévalónak a világát, hogy aztán ismét visszatérjen létének normális horizontjához. A misztikus tapasztalat a lélek, illetve észlelő képessége lehatárolt terének időleges feloldása. Ez ugyanakkor nem jelent találkozást egy kívülről hozzám lépő személlyel. Mindezen bibliai információkra alapozva végül mit mondhatunk valójában Krisztus feltámadásának sajátos lényegéről? Krisztus feltámadása a történelemben zajló esemény, amely a történelem terét ugyanakkor szétfeszíti és azon túlmutat. Talán szabad analóg nyelvezettel élnünk, amely sok szempontból alkalmatlan, de mégis utat nyithat a megértés számára. A feltámadást talán tekinthetjük úgy, mint egyfajta radikális mutációs ugrást, amelyben az élet és az emberlét új dimenziója tárul fel. Igen, maga az anyag változik át egy új létmódba. Az ember Jézus most magával a testével is teljes egészében az isteni és örök szférához tartozik. Szellemnek és vérnek, ahogy Tertullianus mondja, valahol mostantól helye van Istenben. Ha az ember lényegénél fogva halhatatlanságra is lett teremtve, csak most van meg az a hely, amelyben halhatatlan lelke teret talál, testi mi voltot, amelyben értelmet nyer a halhatatlanság, mint Istennel és az egész kiengesztelt emberiséggel való együttlét. A 95 éves emeritus pápa 16. Benedek előtt tisztelettünk a Názareti Jézus című könyvének olvasásával. Bálint Sándor Eukarisztia tisztelete címmel kiállítást nyílt a Szegedi Dóm altemplomában. Most hallgassák meg Barna Gábor néprajztudós egyetemi tanár tudósítását.
Bálint Sándor két témát szeretett volna részletesen feldolgozni élete során. A búcsújárást és a hét szentség néprajzát. Azt a gazdag és szertágazó kultúrát, amely zarándoklatok, illetőleg a kegyelmeket közvetítő szentségekkel való élés során kialakult. Egyik célját sem tudta maradéktalanul teljesíteni. Sok tanulmányt, könyvet írt a búcsújárásról, de az összefoglalásra már nem jutott ideje. A szentségek kultusza is több művében megjelenik, ám az összefoglaló történeti néprajzi áttekintés váratlan balesete és halála miatt elmaradt. A szentségek felvétele és kiszolgálása Bálint Sándor életében a Szeged alsóvárosi ferences templomhoz kötődött. Itt keresztelték, itt volt első áldozó és bérmálkozó. Rendszeresen gyónt és áldozott a barátoknál. Itt kötött házasságot feleségével, Németh Saroltával, és itt ravatalozták fel. Az eukarisztia gyakori vétele nagyon fontos volt számára. Ha tehette, naponta szentmisét hallgatott és áldozott. Ez erősítette hitének szilárdságát, és ez segítette át életének gondjain. Napi áldozását megtartotta akkor is, amikor 1947-ben nyilvános, rendes egyetemi tanárrá nevezték ki a Szegedi Tudományegyetemre. Az 1948-ban uralomra jutott kommunista vezetés ezt nem nézte jó szemmel, mert az ateista ideológiától eltérő példát mutatott az egyetemista fiataloknak. Válaszút elé állították. Vagy felhagy a napi templomlátogatással, és akkor taníthat, vagy elveszik tanítási jogát. Bálint Sándor a napi szentmisét és áldozást választotta. 6 éven keresztül ezért professzori címe meghagyásával az egyetemi könyvtárban volt beosztott kutató. Az apostolokkal együtt vallotta. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ennek a hűségnek állít emléket az a kiállítás, amely február 10-én nyílt meg a Szegedi Dóm altemplomában, Bálint Sándor Eukarisztia tisztelete címmel. A didaktikusan felépített tárlat hatalmas poszterei részben Bálint Sándor életútjáról szólnak, részben kutatásain alapulnak. A szövegek és képek a katolikus eukarisztia tant kevésbé ismerő látogató számára is érthető, rövid magyarázattal szolgálnak. A tablók az oltári szentség tiszteletének szegedi múltját Bálint Sándorhoz kötve mutatják be. Az eukarisztia tiszteletnek gazdag tárgyi világa jött létre az évszázadok folyamán. A 13. századtól külön ünnepe van, úrnapja. Az átváltoztatásról szóló tanítás kiformálódása során számos eukarisztikus csoda erősítette meg a szentostya és a misebor átlényegülésének tanát Krisztus testévé és vérévé. A magyarországi eukarisztikus csodák egyike éppen Szegeden történt. Erről Laskai Osvát adott hírt 1507-ben a Gemma Fidei című prédikációs gyűjteményében. Úrnapját a szegedi és premontrai kötődésű 16. század elejé Lányi Kódex Szentvérnapnak nevezi. A késő középkori úrnapi körmenetekben az oltári szentséget gyertyákkal, lobogókkal, erekjéket hordozva kísérték. A szegedi körmenetnek jámbor büszkesége, legnagyobb, legtiszteltebb látványossága a szentvér erekje lehetett. A tisztelet ápolására Krisztus teste társulatok alakultak. A barokkorban az eukarisztia tisztelet és úrnapja megülése a katolikus identitás jelképes kifejezője lett. Ennek különlegesen szép emléke a Szeged alsóvárosi templom purgatóriumról elnevezett Szentvér oltára. Az oltárképen a szökőkút közepén a megfeszített Krisztus az üdvösség forrása látható. A sebeiből patakzó vért a nagy szentírási vezeklők Ádám és Éva, Dávid király, Szent Péter, Zakeus, Bűnbánó Magdolna, Dizmász a jobblator, a Krisztus testét lándzsájával átdöfő százados Longinus ismerhetők fel. Alattuk pedig a megváltásért esdő, tisztító tűzben szenvedő lelkek. Ebben a korban alakulhatott ki a sok helyen máig élő liturgián kívüli szokás a karácsonyi ostyahordás. Akkoriban az ostyákat még mindenütt helyben sütötték. Az ostyasütő vasaknak sok szép eukarisztikus jelképeket formáló ábrázolása fennmaradt. A kántor tanítók és a minisztránsok által verses köszöntők kíséretében családokhoz széthordott, nem konszekrált ostya a karácsonyi vacsora fontos elemévé vált. A karácsony ünnepén közénk szállt megváltót jelképezte. Fogyasztása pedig a családi kötelékeket, a családi összetartozást erősítette. Bálint Sándor maga is több ostyahordó verset lejegyzett. Bálint Sándor gyűjtötte az oltári szentség tiszteletének tárgyait, szentképeket, ima és énekes könyveket, üveg és tükrös képeket. Ezekből gazdag anyag található a szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött hagyatékában. Bálint Sándor tudta, hogy az eukarisztia az egyház életének és küldetésének központja, amelynek gyakori vétele élettel tölti meg a vele élő embert. A kiállítás tablói erről szólnak. Megmutatják, hogy milyen fontos szerepet töltött be az eukarisztia Bálint Sándor életében. Követendő példát mutatnak, igazolják a boldoggá avatásra váró tudós professzor életszentségét és erősíthetik tiszteletét.
Barna Gábor néprajztudós egyetemi tanár tudósítását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.